Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást kívánunk péntek délután, Fintech világa, a múlt heti csapat itt a stúdióban, Szuppán Márton a PIK alapítója, és Kajum Dani a PIK tanácsadója. A múlt héten a 25-ös trendeket vizsgáltuk, és ha már ez a hasonlat volt, hogy a félig üres pohár került elő, mik azok a trendek, amik nem váltották be azokat a reményeket, amiket gondoltunk 24-25-ben, vagy gondoltak a Fintech szakértők, például ti. De most akkor jön a másik oldal, mire lehetünk büszkék, Dani, 25-ből.
Az előző adásban inkább trend szinten fogtuk meg a dolgokat, de itt a fintech szektor büszkeségét jelző adásban inkább azt mutathatjuk be, hogy egy ilyen átfogó szinten hogyan nőtte ki magát a fintech egy kisebb trendből, egy jelentősebb területté, és most az átfogó teljes nemzetközi pénzügyi szektornak egy kiemelkedő részévé. Tehát egyből hoznék is egy példát, hogy...
Ha már a JP Morgan a múlt adásban is előkerült.
Igen, és eléggé messze vissza fogunk menni, de 1907 őszén volt egy elég súlyos bankpánik az Egyesült Államokban, amit végül a JP Morgan, sőt maga JP Morgan oldott meg a korszak egyik legbefolyásosabb magánbankáraként. Összefogott minden jelentős pénzügyi szereplőt, azt hiszem a banknak a magánkönyvtárában, és ott eldöntötték, hogy ki az, akit megmentenek, ki az, akit hagynak becsődölni, és végül egy ilyen privát megindulásból sikerült stabilizálniuk a pénzügyi helyzetet. Még az is terítéken volt, hogy egész New York város csődbe kerül, csődbe megy, de sikerült megállítani szerencsére, és hát olyan jó példát mutattak, hogy az Egyesült Államok rá is jött, hogy kell nekik egy központi bank, tehát ennek az egész történetnek az eredménye volt az, hogy megalapították később 1913-ban a Federal Reserve-t. Na most itt JP Morgan azóta a világ egyik legnagyobb bankja lett, kereskedelmi bankja.
És már az adatokért is pénzt kér.
És már az adatokért is pénzt kér. Hát csak úgy lehet a legnagyobb, hogyha mindenhol belövi az ittszereket. És ezzel csak azt szeretném szemléltetni, hogy nem is olyan sok idő alatt kinőtte magát a világ egyik legnagyobb vállalata, cége a pénzügyi szektorban, és a fintech szektor is átlépett abba a fázisba, hogy már nem csak izgalmas, agilis, trendi kis startupok jelennek meg, hanem rendszer szinteken is jelentős szereplők, mint például egy Nubank, amelyik megváltoztatja azt, hogy a világ egyik legnagyobb országa, Brazília bankol, sőt, lassan már azt is, hogy egész Latin Amerika, meg talán Közép-Amerika is hogyan fog bankolni, tehát itt már nem csak kis cégekről van szó, hanem igazán nagy szereplőkről.
Igen, annak idején ugye 10 évvel ezelőtt, 500 adással majdnem ezelőtt, ugye az volt a hasonlat a fintekre, hogy a kis motorcsónakok, kis gyors halacskák, amik a nagyokat ott zavarják, a nagy tankereket vagy a nagy bárnákat. Tehát ez fordult most át.
Igen, igen, ilyen luxus jachtok, óriási teherszállítók, nyilván pár Titanic sztori is volt a kettőben, a többi között, de igen, itt már méltó versenytársak lettek.
Most már révkalózók, amik bevezetik az adott öbölbe a nagy hajókat.
Nekem nagyon tetszett ez egész logika, amit a Dani hozott, meg a következő is egyébként, amiről mindjárt beszélni fogunk. De ez is látszik, és szerintem ebből látszik, hogy valójában egy iparággá nőtte ki magát a fintech, hogy nem feltétlenül arról kell beszélnünk, hogy akkor most az a trend bejött el, hogy nem tudom, embedded finance, vagy ESG a bankolásban, vagy bármi, miről ugye láttuk múlt héten, hogy annyira nem, hanem ennél sokkal nagyobb, gyakorlatilag egy makrotrendé vált az, hogy a pénzügyi szektort átalakították a fintech cégek és a fintech jelenség. Mert ugye egy csomószor arról beszélünk, sok esetben arról beszélünk, hogy nem egy konkrét fintech nyújt fintech szolgáltatást, hanem egy pénzintézet, vagy azért, mert egy inkumbens szereplő, vagy azért, mert felvásárolt valakit, vagy azért, mert létrehozta a saját kis műhelyében, vagy azért, mert egész egyszerűen belepakolt egy-két szolgáltatást a saját applikációjába. Hát itt van ugye egy kicsit ilyen túl hype-oltan szerintem, de tény, hogy egy nagy dobás az OTP-ről cikkezett itt néhány hete a piac, belepakolt a Netbank applikációjába egy Quick, egy ugye a magyar azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési megoldást, ahol meg tudom nyitni az appomat, belepötyögök egy összeget, hogy nem tudom, 112.543 forintot akarok kérni, nyomok egy okét, ez generál egy QR kódot, azt leolvasod, leokézod, és nálam van a pénz. Nem kell, hogyha te egy egyéni vállalkozó vagy a piacon, akkor nem kell posztterminálért menned, nem, és azt gondolom, hogy ezek korszakalkotó.
Tehát ezek csak vágyak voltak 3-4 éve.
Abszolút, és azért mondtam, hogy túl hype-oltam, mert volt egy ilyen szarakcím, hogy az OTP elhozta a Revolut ellenszerét, hát azért az talán nem biztos, de ezen a területen viszont igen elképzelhető, sőt, ezen a területen egyébként többet hozott el, mint a Revolut, mert a Revolutban is van már egy ideje QR kódos fizetés, de az csak két Revolut ügyfél között megy, ez meg bármilyen magyar bank és az OTP között működik, és ez igenis egy fintech jelenség által generálódott funkció, mert amíg nem volt fintech piac, addig senki nem gondolt arra, hogy egyáltalán működhetnek így peer-to-peer fizetések, vagy van lehetőség azonnali átutalásokat bonyolítani. Úgyhogy én azt láttam, hogy tényleg a fintech cégek, meg a fintech jelenség az a modern kornak a JP Morgan-je. Most, hogyha személyre gondolunk vissza, és valóban egy nagyon átformált, hogyha tényleg a 10 évvel ezelőtti pénzintézeti piacra visszagondolunk, akkor ahhoz képest egy ilyen nagyon durván átalakult és megreformált piacról beszélhetünk.
Hát akkor a kis fintechek még ott kinnültek az előszobában, és aztán vagy bejutottak, vagy nem. Emlékszel, és akkor az volt, hogy emlékeztek, hogy 100-ból 70 londoni bankár nem tudta, mi az, hogy fintech
volt. 93% volt az első ilyen felmérés.
Most pedig ezek egyszer bekerültek a vezetőségbe, nem?
Legalábbis a mindsetjük itt egy csomószor az van, hogyha a fintech startuperek egészére gondolunk, azt mondjuk, hogy ez egy nagy személy, mondjuk a modern kornak a JP Morgan, akkor sok aspektusban egyébként nem lett igazán sikeres, viszont nagyon nagy hatást gyakorolt a pénzintézeti piacra, tehát nagyon sokan, akik elvéreztek, azoknak nyilván ez nem igaz, de valójában a modern kornak a profétái, és hozzáadtak, lehet, hogy csak egy picit, de hozzáadtak ahhoz, hősei, hogy vértanúi, hogy ez az egész piac el tudott alakulni. Nyilván néhányan, mint egy Revolut vagy egy Nubank nagyon aktívan alakítják, de számosságában többen vannak, akik tényleg ennek a hírnökei voltak, hogy figyelj, ezt lehet így is csinálni.
Oké, és most már sebességből is vissza lehet venni, hogyha ez egy érett szakasz és más szakasz, meg most már ott vannak az igazgató tanácsban vagy a Pantheonban a fintekek, akkor most már lehet fontolva haladni.
Igen, szerintem, de szerencsére nem vesznek vissza olyan túlzott mértékben a sebességből, továbbra is megvan a fintek cégeknél is, meg a fintech szakembereknél is ez a nyitottság az újra. Tehát ez mi sem bizonyítja jobban, hogy azért az AI téren is nagyon aktívak a fejlesztések, és először inkább egy fintech cégnél fog megjelenni a pénzügyi szektorban mondjuk egy új AI fejlesztés, mint mondjuk egy inkumbens banknál. Tehát ez nem változott, de valóban maga a piac az már érettebbé vált, konszolidálódott. Tehát, hogyha csak gyorsan ránézünk a tipikus unalmas dolgokra, nem az agresszív növekedés, pénzégető növekedés már a fókusz, hanem az üzleti fenntarthatóság. Ugye a 2021-es csúcsok, tőkebevonási megértékeltségi csúcsok óta rendesen tisztult azért a piac. Volt, aki csődbe ment, volt, akit felvásároltak, de a nagy, valójában erősen értékteremtő vállalatok azok fennmaradtak, sőt már lépegetnek akár nyilvános tőzsdére is. Tehát az idei év top 10 IPO-ja között ott van már a Klarna. Még úgy is, hogy a Klarna egyébként tényleg egy nagyszerű, színes fintech cég, de nem feltétlenül a legtudatosabban építkező cég. Ott elég egyértelmű évek óta, hogy szeretnének IPO-zni, szeretnének tőzsdére lépni, és van több olyan húzásuk, ami tényleg csak azt szolgálja, hogy vonzóbb legyen a befektetők számára. Vagy ha nem is azt, azért jelentősen ott van ez a gondolat. Emellett ugye visszatérve a piacra, már megszokottá vált, meg folyamatosan jön az, hogy vannak 100 plusz millió dolláros, több 100 millió dolláros tőkebevonási körök, folyamatosan stabilan jönnek az unikornisok, tehát az egy milliárd.
Ha már mondtad, hogy lépegetnek, a négy lábuk van és egy szarú.
Igen.
És egyre több van belőlük.
És most már nem egy óriási hír az, hogy született egy fintech unikornis, hanem időszakosan, nyilván nem naponta, de időszakosan várjuk azt, hogy érkezik egy, és ezek érkeznek is.
És érdekes, hogy ez egyébként egy olyan időszakban, olyan korszakban történik, ahol van egy nagyon durván erős AI hype. Nyilván egyébként ez bizonyos szempontból hajtja ezt a piacot is, tehát AI-szor fintech, vagy fintech-szer AI lesz majd ugye a jövő heti adásunknak a témája, az egy ilyen multiplikátor cégértékben, meg nem tudom, pozitív megítélésben, de hogy azért is érdekes, hogy itt egy Klarna valóban, ami szerintem azért van az építkezésükben tudatosság, de valóban nem inkább tűnik egy ilyen nagyon felhájpolt amerikai sztorinak, mert pedig érdekes, hogy a háttere az ugye nem amerikai, mint egy extrém tudatosan építkező valaminek, és mégis csak ott tudott lenni tényleg a nagy IPO között, és valahogy egyébként tartja az árfolyamát is, most éppen benn van egy pár százalékkal az IPO-kori ára alatt, de nem zuhant össze, mint nagyon sok AI cég egyébként az elmúlt időben. Ugye itt azért beszéltünk Klarna csúcsokról korábban, nagyon magas értékeltségről, annál jóval szerényebb értékeltségen ment tőzsdére, de ez meg valamilyen módon normális. Talán egyébként ez az egész AI hype segített is a fintech piacnak a megtisztulásában. Az jót tud tenni, amikor egy picit valakiről lekerül a reflektor, és akkor tud a valós problémákkal, meg a valós dolgokkal foglalkozni. Itt nagyjából egy ilyet látok, de tény, hogy nagyon nagy összegek mennek, és már bőven, ugye sokáig itt beszéltünk arról, hogy mikor lesz egyáltalán nyereséges a fintech szektor. Arról tudunk beszélni, egy nyereséges fintech szektor működik világszerte.
És akkor jön az AI.
Igen, mert beszélhetünk már rendszer szintűvé vált fintech megoldásokról, mint a gyors és költséghatékony utalások, meg azonnali fizetések, és a többi, de szerencsére még vannak új kisebb szintű trendek is, nem csak általánosságban beszéltünk arról, hogy felívelőben van a szektor, és hol máshol, mint a kereskedelemben, elkereskedelemben. Ugye az elkereskedelem és a fintech mindig is kéz a kézben járt, klasszikus kapcsolat, adok-veszek, fizetek, adott esetben hitelt veszek fel, vagy hiteleznek valakinek. Itt ez a kapcsolat mindig is megvolt, és ez a digitális térnek az előretörésével is megmaradt, csak digitalizálódott. És most új csatorna, meg új eszközök állokolódtak, vagy kerültek elő az AI által. Itt az agentic commerce, ez az ügynöki kereskedelem, ez lényegében lehetővé teszi azt, hogy egy új csatornán, akár AI alapú csetbeszéltésekben is elérhetőek legyenek kereskedelmi szolgáltatások és fintech megoldások új élmény keretein belül, tehát nem kell végignéznem 20 katalógust, hogy megtaláljam a legjobb árat, hanem ezt kiadom mondjuk egy ügynöknek, és ez megcsinálja helyettem ezt a munkát, sőt, már ki is fizet mindent, és nyilván a döntést azt még meghagyja nálam, de rengeteg lehetőséget úgy kirak, hogy nekem minimális legyen a kognitív terhem, ne kelljen túl sokat gondolkoznom, túl sok időt elütnöm valamire.
Pillanatok alatt lehet, mert csak már a vásárlás élménye sem adatik meg, nem, hanem azt is átadjuk egy...
És a döntés, ugye ez lesz a kulcs, hogy a döntést mikor adom át, mert oké, itt még van egy piros gomb, egy nagy piros gomb, ugye, az elnöki táskában, amit megnyomhatok, de előbb-utóbb ez is, igen, hogy a kognitív terheim még jobban csökkenjenek, ez nagyon szép kifejezés volt, ezt majd használom.
És ezért ez rengeteg egyébként ilyen kockázati tényezőt kinyit. Ugye azért ezek az AI agentek egyelőre viszonylag egyszerűen informálódnak egy weboldalról, elolvasnak mindent, ami ott van. Azt nagyon gyorsan értelmezik, sokkal gyorsabban, mint egy ember, de mondjuk azt nem tudják kiszűrni.
És validálják is.
Na ez az, hogy
mindent validálnak.
Mindent validálnak, de pont a múltkor nézegettem az OpenAI piacra dobott egy saját böngészőt, és ott van egy ilyen viszonylag nagy kockázati rés, vagy biztonsági rés, egy nagy kockázat. Ugye ez úgy néz ki, hogy minden weboldal azonnal kereshető, vagy kérdezhető, felkérdezhető egy chat ablakból, ott natívan a böngészőben. Nem kell össze-vissza lépkednünk, és hogyha erre láthatatlan tintával írod, ami ugye egy weboldalnál nagyon egyszerű, át kell állítani a fontokat fehérre, vagy a háttérszínével megegyezőre, azt is elolvassa az agent, és azt is beleveszi a döntésébe. Tehát, hogy egyelőre még azért ezek a folyamatok viszonylag könnyen félrevezethetők, de tény, ami szerintem ebből egy nagyon érdekes dolog, és ellen megint csak itt vissza utalva az elmúlt közel 10 évünkre, hogy beszéltünk arról, hogy fióki bankolás, azt elkezdték átvenni már az inkumbensek a kicsit béna, kicsit inkumbens szagú digitális csatornáikkal, mondjuk egy netbankkal, vagy egy mobilbanki applikációval, amik egyébként egyre jobbak, erről az előző trendnél beszéltünk, hogy tolja őket a fintech mindset. Megérkeztek a fintekek, akik ugye arról beszéltünk az elején, hogy élethelyzetmenedzsment, és élethelyzethez igazodó döntési lehetőség. Ez úgy ez úgy félig meddig mostanék, hogyha gondolunk egy Revolutra, vagy vannak azért még ilyen szolgáltatók, biztosítók között is, akkor megérkezek egy repülőtér közepére, földobja, hogy figyelj, utazol, bök ide, hogyha kell utasbiztosítás. Tehát ezek már tudnak alakulni, vagy idomulni az élethelyzetünkhöz, és akkor most ez még egy ilyen drasztikus ugrás, bejött az életünkbe 2-3 évvel ezelőtt óta, és sok ember életében, tehát hogy a világ lakosságának több mint 10%-a használja havi rendszerességgel csak a ChatGPT-t, és ugye mondjuk ebből egy ázsiai régióban vannak egyebek, amik nagyon népszerűek. Tehát szerintem nagyjából a világ lakosságának, a föld lakosságának a 25-30%-a aktívan életvitelszerűen használ valamilyen AI alapú chatet beszélgető társnak. Elkezdtek beköltözni a szolgáltatások, akár egy vásárlási lehetőség, akár egy személyes pénzügyi applikáció vagy megoldás, erről majd talán a jövő héten lesz szó, akár egy egyenleglekérdezés, és egy picit visszautalnék itt a múlt héten az Open Bankingre, hogy én annyira traumatizálva lettem az Open Bankingnek a sikertelenségétől, hogy lehet, hogy már mindenbe próbálom belelátni azt, hogy majd ez, de itt azt gondolom egyébként, hogy meg tud jönni az Open Bankingnek legalább egy előretörése, hogyha nem is egy brutális áttörése, de gondolj bele, amikor egy Open Banking API-t vagy interfészt összeintegrálunk egy AI alapú chat felület mögé, és ott tudok beszélgetni a pénzügyi adataimról, na akkor talán lesz ennek értelme. Tehát egy nagyon szép ív rajzolódik ki, és meg lehet fogni ezt az agentic commerce irányából, igen, a vásárlás és élménynek a javítása vagy drasztikus ugrás az az egyik első lépés volt a fintech szektornak az előretörésében, és most ez újra előjött, és egy újabb éraváltás következik, egy újabb szintlépés következik, de önmagában a bankoláshoz és a pénzügyeinknek az intézéséhez való hozzáférésben hozza mesterség és intelligencia egy újat, ugye fióki bankolás, bankok digitális csatornái, a valódi digitális csatornák, amiket a fintekek hoztak el, és most meg egy újabb szint, amikor szabadszavasan beszélgetve tudok egy AI agenttel intézni mindent, igen, és bármit.
Most van 4 biztosításom, most vannak azért, vagy 5, most vannak az évfordulók, tehát tulajdonképpen ez a jelen és a jövő, ugye, hogy egy ilyen AI ügynök, kell ezt megdumálom,
hogy akkor 4-5 felület között kattingatsz.
Meg fogja mondani, hogy csináljam ezt, melyiket optimalizáljam, ennyi, ugye? Ez itt van a nyakunkon.
Röviden igen, te itt van, ideje megismerkedni vele. Összefoglalva, bár vannak olyan trendek, amik nem jönnek be, ez egy természetes velejárója minden területnek, a fintech az viszont jelezte, hogy több, mint régen volt. Abszolút több, mint régen volt. Óriások születnek, akik az inkumbensekkel felveszik a versenyt, sőt, az a céljuk, hogy a helyükre lépjenek. Továbbra is szállítják az új innovatív megoldásokat a cégek, sőt, ugye a fintech már nem csak egy fintech, egy külön egység, hanem már a szerves része a nemzetközi pénzügyeknek. Az új normákat hozzá kell, hogy hogyan interaktálunk a pénzzel, hogyan éljük a mindennapjainkat, milyen csatornákon, milyen eszközöket használunk, milyen megoldásoknak vagyunk a részesei. Ez lett már a fintech, tehát egy átfogó minden pénzügyi dolgot átszövő fogalom.
A fintech az új normális.
És a fintech az új normális, igen. Idáig eljutni, az részben hangosan történt, hangos hírek, trendi startupok, de maga ez a realizáció, ez talán a háttérben halkan történt meg, mert egyszer csak pislantottunk egyet, és a fintech már valóban a mindennapok része, és erről érdemes is ilyenkor egy-egy adást beszélni, egy adást szentelni ezeknek, és realizálni, hogy mi történik így a mindennapokban, mi történik a háttérben.
És akkor jövő héten?
Jövő héten meg tovább megyünk AI területre, hát víziónál kicsit erősebb, már igen. Hozunk egy-két érdekességet a való világból, meg igen, egyébként nyilván van ebben egy adag vízió is, de azt gondolom, hogy nagyon közel járunk ahhoz, hogy itt egy újabb teljes reform folyamat menjen végig a pénzügyi szektorban.
Jövő pénteken találkozunk, Szupán Márton, Kajomdani Pík. Köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.